Na, az a szemlélet, amit a metafizika tradicionális vonal vagy orientáció maga számára meghatároz, nem filozófiai szemlélet, és nem a filozófia síkjában mozog, bizonyos tekintetben a filozófiák osztályozásán keresztül tudjuk megvilágítani azt a feltétlen létszemléleti bázist, amely ehhez az orientációhoz hozzátartozik. A filozófiákat meglehetősen indokolatlanul, tegyük hozzá, irányzatokat két csoportba lehet osztani. A realizmus és az idealizmus csoportjában. Nem igazán indokolt a megkülönböztetésnek az ilyen formában való felvetése, de munkahipotézisként el lehet fogadni. Tehát realizmusok és idealizmusok. Tehát realisztikus irányzatok és idealisztikus irányzatok. A realisztikus irányzatok legalacsonyabb, mondhatjuk, hogy egy filozófia alatti formája az, amit naív realizmusnak nevezünk. A naív realizmus nem egy bárki által vallott filozófiai irányzat. Nincsenek olyanok, akik önmagukat naív realistaként határozzák meg. A naív realizmus tulajdonképpen a filozófiára képtelen emberek filozófiája. Merőben filozófia alatti álfilozófia. A naív realizmus egész egyszerűen az adott valóságot teljes mértékben a tudattól, az én tudatomtól független világként éli meg, és azt teljes mértékben olyannak tekinti a maga valóságában, amilyen módon ez az empíria számára megragadható. A különböző egyéb realisztikusnak mondható filozófiai irányzatok tulajdonképpen ennek a naív realizmusnak az artikulált és mondjuk úgy, hogy intelligensebbé tett változatai. Ugye egy ilyen nagyon jelentős kategória a realizmuson belül a pozitivisztikus realizmus, pozitivista realizmus, és a pozitivista realizmus egyik változata az, amit materializmusnak nevezhetünk. Tehát a materializmus tulajdonképpen naív realizmus, amely valamilyen mértékben mégis filozófiai nyelvezetet tud magára ölteni, filozófiai nyelvezetben válik kifejezhetővé különböző változatai, ugye dialektikus materializmus, vulgáris vagy mechanikus materializmus. Ezek között a különbség jóval csekélyebb, mint azt egyébként a dialektikus materializmus képviselői politikai szempontból, politikai szempontok által vezérelve állították. A különböző materialista irányzatok között az értékrendbeli különbség elenyészően csekély. A realizmusoknak vannak más változatai, és kritikai realizmus, akkor logikokritikai realizmus, körülbelül ebben a vonalban mozog, mint a legmérsékeltebb realizmus, a filozófia szkolasztika is. És általában a katolikus egyház teológiát támogató filozófiai szemlélete. Önmagát is úgy definiálja, mint mérsékelt realizmust, a nem idealizmusként. Az idealizmus, amely a tudat prioritását erőteljesebben hangsúlyozza a realizmusnál, tulajdonképpen igazi különbség nincs közöttük, erőteljesebben hangsúlyozza realizmusnál szintén két kategóriára osztható, objektív és szubjektív realizmus. És egy jogosulatlanul e kettőt, mint egy összefogni akaró abszolút realizmus, amely azonban erre a megnevezésre jogosulatlan. Erősen a legmérsékeltebb realizmus és az objektív idealizmus között egyébként igen csekély a különbség. Szinte alig van különbség. És a realizmus-idealizmus viták azért voltak meglehetősen műviek, mesterségesek, mesterkéltek és erőltetettek, mert a puszta meglétet, valaminek a meglétét egyetlen filozófiai irányzat sem tagadta soha. Sem a naív realizmustól, egyébként a szolipszizmusig bezárólag egyetlen irányzat sem tagadja a meglét szerinti létét valaminek. Tehát nem az objektív realitást ugyanis egyetlen irányzat sem tagadta soha. Csak azt vonta kétségbe, és minél inkább az úgynevezett idealizmusba haladunk az adekvát felé, egyre inkább hangsúlyozottá és aláhúzottá válik az, hogy a tudattól, és itt mindig úgy kell felfogni a tudattól, hogy az én tudatomtól. Tehát nem a tudatunktól, nem az ember világtudatától, hanem az én tudatomtól. Tudattól az azt jelenti, az én tudatomtól. Független, objektív realitás nem lehetséges, és fel sem vethető. Nem az, hogy az megvan-e, vagy nincs meg. A valóság mégsem valóságos voltának vannak bizonyos posztulációi és posztulációs lehetőségei, ezt tudom egészen másképp és máshonnan kell felvetni. Az, ami tudattartalomként megjelenik és megjelenhet, milyen tudattartalomként, az én tudattartalomként, megjelenik azt, annak a meglétét nem lehet és nem is érdemes kétségbe vonni, és semmi nem szól amellett, hogy kétségbe. Tehát az álom valósága is valóság, objektív realitás. A fantáziálásban megjelenő képek vagy egyebek is objektív realitások, amelyek messze menően nem függetlenek a tudattól és az én tudatomtól. Tulajdonképpen az objektív és szubjektív realizmus között az igazi különbség az, hogy az egyiknél, mármint a szubjektívnál a hangsúly még inkább a tudatra, respektíve az én tudatomra centráló. Ennek ellenére a szubjektív realizmusok is bevetnek olyan fogalmakat, mint például szubjektum, interszubjektívum, egy szubjektumok közötti, feletti alany, az alanyok közötti alany, valami olyan alanyiság, amely túlmutat a individuális, personális léten. Természetesen ennek az alanynak valóban olyannak kell lennie, ha az alanyt igazán értelmezem, ami ezen túli, csak nem ott kell keresni, ahol keresik. Tehát az alany sohasem lehet sem a konkrétum vonatkozásában megfogalmazható, sem az absztraktum értelmében megfogalmazható. Ugyanis ami az önátélés nek tulajdonképpen a centruma és működtetője és ura, azzal kapcsolatban a konkrétum és abstraktum mindkettő olyan, hogy nem is vethető fel. Mind a kettő tulajdonképpen egy döntő tévedés és alapvető tévedés. Tehát nem lehet valamilyen abstrakt alanyról beszélni. Az alany, alanyiság messze fölötte áll annak, ami személyes és egyéni, de azt megfelelő módon kell keresni. Tehát annak van egy pontja, ahol amin keresztül megragadható. Na most tulajdonképpen a szubjektív idealizmusok között a legeslegszélsőségesebben szubjektív idealizmus az, amit szólipszizmusnak nevezünk. Ugye van egy latin melléknév, solus, sola, solum. Azt jelenti, hogy egyedüli. Hogyha ez semleges formában az, hogy solum, akkor azt jelenti, hogy az, az egyedüli. Ennek a határozói formája szintén solum, a késői latinban a solé is előfordul, de az már rontott formának számít, solum. Szintén solum az, hogy egyedül. Tehát egyedüli és egyedül. A ipse ipsa ipsum pedig azt jelenti, hogy önmaga, így végződés nélkül, majd hogy ez mikor válik önmagam, már arról külön lehet beszélni. Tehát a szólipszis most tulajdonképpen önmagaizmus, de mint látni fogjuk, ez másképp nem értelmezhető csak úgy, mint önmaga mizmus. Ez azt jelenti, hogy és milyen? Csak egyedül önmaga mizmus. Az egyedüli vagy egyedül önmaga mizmus. Lehetne ezt pontosítani. Solum ego met ipsis. Mondjuk pontosabb lenne, hogy egyedüli én önmaga mizmus. Ugyanis erről van szó. A szolipszizmus azt állítja, ami tulajdonképpen a saját tapasztalásunk éber tapasztalásából, tapasztalásunk tapasztalásából voltaképpen következik. Az, hogy egyetlen alanyt tudok megragadni, és az egyetlen alany én önmagam vagyok. Minden tudati akcionalitás, én önmagam tudati akcionalitása, és az objektivitás minden részletében és egyetemességében kizárólag az én önmagam tudati akcionalitásából következő objektív valóság. Tehát a szolipszizmus is vallja, radikálisan vallja az objektív realitás valóban objektív és reális voltát. De minden más irányzatnál radikálisabban tagadja annak az egyáltalán felvethetőségét, hogy a tudattól, respektíve ezt mindig úgy értendő, hogy a tudatomtól függetlenül vagy függetlenül is létezhetnék bármi. Tehát mondjuk úgy, hogy az én tudatomnak van egy tudati objektív realitása, egy tudati, akcionális realitása, és egy tudati, szubjektív realitása, amiben tulajdonképpen centrálódik ez az egész szemlélet. Mert ebben centrálódik, azt is mondhatom kiterjesztve, hogy voltak éppen, miután az akcionalitásom önmagamból következik, és önmagamból következik az akcionalitás révén az objektív realitás is, hogy tulajdonképpen minden én önmagam vagyok. Mint hogy minden én önmagam vagyok, én önmagamon kívül nincs más, senki és semmi. Senki és semmi. A világ, a valóság illuszórius volta, abból következik, nem abból, hogy nincs, vagy nem áll fenn, nem forog fenn a megléte, hanem abban, hogy nem én önmagamként fogom fel. Hogy olyan, mintha más lenne. Mintha tőlem különböznek. Vagyis nincs teljes mélységében, magasságában, totalitásában megragadva, és ami nincs totalitásában megragadva, az nem igazán valóságos. A meglét értelmében valóságos, a fennforgás értelmében valóságos. Azért csonka ennek a valósága, mert úgy fogom fel, mintha más lenne. Ezt a mást úgy nevezzük, hogy heteron, és az önmagamat pedig úgy fogom fel, vagy foghatjuk fel, mint auton. Ez az auton természetesen a görög nyelvben egy archaikusabb formát alkalmazva, egonauton. Egonauton. A heteron pedig egyik alaptételünk fel nem ismert autón, természetesen az egonautón értelmében. Tehát fel nem ismert egonautón. Fel nem ismert én önmagam. Ez a fel nem ismerés teszi, fosztja meg a valóság teljes értékűségétől azt, ami a tapasztalásban megy. A szolipszizmus idealizmus bizonyos tekintetben igen, bizonyos tekintetben több annál. Használjuk a metidealizmus kifejezés is, metaidealizmus. Ugyanekkor viszont a egyenesen realiszimizmus, vagy perrealiszimizmus, a legesleg valóságosabb valóságra alapozott szemlélet. Egyszerre. Egyszerre. A szolipszizmusnak a reali veritas, a valós igaz volta, tulajdonképpen nem bizonyítható, hanem olyas valami, ami megmutat. Ez a tapasztalás éber tapasztalásából, a saját tapasztalásra való koncentrált rátekintésből következően a megmutatkozó valós igazság és legelső az összes között. Semmi más, tulajdonképpen a tapasztalás ilyen. A szolipszizmus igaz volta, megmutatkozik. Ugye a mérsékelt realizmus, van egy kifejezése, a skolasztikában kedvelt kifejezés, az ens rationis cum fundamento in re. A ráció ebben az esetben nem egyszerűen a racionalitást jelenti, hanem a tudatot, elmét. Mondjuk, hogy tudatot. Tehát a tudatnak a létezője, minden, ens rationis, a tudat létezője, megalapozva alappal, egy olyan alappal, ami a tárgyi valóságban, dologi valóságban, valóságban van megalapozva, egy olyan alappal rendelkezik, cum fundamento in re. Tehát tulajdonképpen az első állítás, az ens rationis, az rendben. Azt mondja, hogy valaminek kell lennie még azért, amiben ez gyökerezik. Egy bizonyos ellentmondás van a két magán az állításon belül, vagy a meghatározáson belül. És kiderül, hogy tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy van objektív realitás, olyan, ami a tudatomtól független. Nem így határozza, nem így mondja ki, mert a tudatban, tudatnak a tudathoz köti, tehát a tudaté, kizárólag a tudaté a létező. De mert azt mondja, hogy cum fundamento in re, ezzel aláássa ezt az állítást, hogy ens rationis. És ezen szemlélet szerint Isten is olyas valami, ami tudatomtól függetlenül létező, vagy mondjuk úgy, tudatomtól függetlenül és létező objektív realitás. Na most sem szellemi realitásról, sem Istenről, semmiről nem beszélhetek. Semmiről. És semminek a léte nem vethető fel. Mint a tudaton, az én tudatomban, az én tudatomból következően, létező valóságon kívül nem vethető fel semmi. Sem Isten, sem anyag, sem világ. Most a szolipszizmus természetesen sok síkon érvényesül, hát filozófiai síkon is, mondhatjuk joggal, hogy filozófia feletti síkon is. Nagyon sok síkon, és meggyőződésem szerint a metafizika tradicionális létszemléletnek elválaszthatatlan része. A filozófia, csak filozófiai síkon felvetődő szolipszizmus nem a mi szolipszizmusunk. Miért? Azért nem a mi szolipszizmusunk, mert a filozófia nem csak belső nívójában különbözik attól, ami a filozófia feletti. A metafizika nagyon sok vonatkozásban. Ugye a filozófia tulajdonképpen nem tud mást mondani, hanem azt mondja, hogy van egy igazság, a aki ezt az igazságot belátja, az egy bölcs és okos ember. Aki ezt az igazságot nem látja be, az meg egy magára. Tulajdonképpen ezt mondja. Minden filozófiai rendszer voltak éppen ezen alapszik. Ettől filozófia. És kész. A mi szemléletünk azonban egy metafizikai megvalósításra alapozott szemlélet. Tehát azt jelenti, és ezáltal azt jelenti, hogy a mélyen felismert, szolipszizmus igazsága, igazságként felismert igazsága egy start helyzet. Ebből kell eljutni ennek a maradéktalan megvalósításáig, megvalósultságáig. Mert bár a szolipszizmus ellen egyetlen igazi érv sem hozható fel, mégis megemlíthető valami, ami első rátekintésre elbizonytalaníthatja azt, és joggal, aki ezt a szemléletet felfogja. Ugyanis a világ csak az én világom. Csak számomra van, csak én tapasztalom, semmiféle más kép nincs. De miért nincs akkor a világom felett korlátlan hatalma? Az enyém kizárólag, és még sincs korlátlan hatalmam. Egyrészt nem ismerem teljesen, nem tudok mindent, sem múltjából, sem jelenéből, sem jövőjéből. Nem tudom alapvetően megváltoztatni. Nagyon szűk körben tudok csak változtatni, ráadásul nem, hogy egyetemességében, szűk körben tudok változtatni. Na most ebből az éber szellem nem arra a következtetésre jut, hogy tehát akkor ez nem igaz, hanem arra a következtetésre jut, hogy akkor ezt meg kell valósítanom. Mintha önmagamban egy lefokozottságot tapasztalnék. Tehát én nem azt tapasztalom, hogy semmiféleképpen nem tudom módosítani a világomat, hanem azt, hogy nem tudom eléggé. Tehát akkor célként jelölhetem meg és ki önmagam számára, hogy akkor megvalósítom önmagamat, mint a lét totalitás, mint a tudati lét totalitásának az urát. Ez a megvalósult és beteljesedett status szolipszisztikus. Tehát a felismert szolipszizmust a megvalósult szolipszisztikus állapottal össze lehet kötni, ez az összeköttetés tulajdonképpen maga a metafizikai megvalósítás, mint önmegvalósítás. Tehát a célok teljes meghatározása alapvetően különbözik attól, ahogyan általában felfogják a pusztán filozófiát. Most a pusztán, ez a semmilyen körülmények között nem mondhatjuk például azt, hogy ahogy a szolipszisztikus állapot úgy lenne felfogható, hogy ilyen a világ. Mert ilyen szolipszisztikus. Mert ha ilyen szolipszisztikus, akkor az azt jelenti, hogy ennek nem én vagyok a meghatározója. Nem belőlem következően ilyen, tehát tulajdonképpen a szolipszisztikus nem is... Tehát a hatalmi korlátozottságom nem a szolipszizmus cáfolata, hanem egy inspiracionális elem a tekintetben, hogy valósítsam ezt meg teljesen. Tehát legyek annak a varázslatnak és illúzióvilágnak az ura, amelyben átélem önmagamat. Mert az az önmagamsági fokom, amelyen önmagamat általánosan átélem, az nem az az önmagamsági fok, amely teljes és abszolút voltomat jelenthetni. Az abszolúció tulajdonképpen abszolút önmagammá válásomnak az. Olyan, mintha nem csak a létezők világában találok fel nem ismert auton valóságokat és heteron valóságokat, hanem tulajdonképpen abban a testi, lelki, szellemi körben is, amit önmagammal azonosítok. Szóval, amíg a szoros azonosításban is találok olyasmit, ami nem. Ami olyan, mint a más lenne. Közöm van hozzá, mélységesen erős közöm van hozzá, de azért nem én vagyok. A testemhez nagyon szoros közöm van, de nem én vagyok. A lelkemhez még szorosabb közöm van, és az sem én vagyok. Sőt, a szellemi akcionalitásomhoz, ami ez a legeslegszorosabban közöm van, még az sem teljesen. Először a leválasztást kell, tehát kiküszöbölni és szeparálni önmagamból mindazt, ami nem én önmagam vagyok. És leválasztani az egész heteron létet önmagamról, hogy azután az egész heteron létet már auton létként visszavehessem önmagamba. Ez ismét egy lehetséges megfogalmazás szerint maga a metafizikai megvalósítás. Szilárd meggyőződésem, hogy a helyesen felfogott, ilyen értelemben a mágikusságot ebbe belevonó szemlélet nélkül, tehát a, mondjuk így a mágikus szolipszizmus nélkül, a metafizika tradicionális szemlélet csonka és inadekvát szemlélet. Nem magyarázható ebből semmi, és a megvalósítás az, ami legeslegkevésbé magyarázható. Tévedések elkerülése véget. Nem az individuum personale, nem a persona individualis az, amelynek a mindenek feletti méltóságát hangsúlyozom. Szó sincs erről. De ami individuum feletti és individuumon túli, azt nem valamilyen eszmei térben kint kell keresnem, hanem önmagamban. Olyan mélyen önmagamban, ami túlnyúlik individuális personalitásomon és personális individualitásomon. Az egyetemest kell keresnem, de nem kint. Olyan centrálisan, hogy ez bent keresésnek sem fogható már fel. Az önmagamban a kifejezésnek nincs tulajdonképpen nem csak térbeli, hanem eszmei lokalizálhatósága sem. Önmagamban megkeresem. Nem individuális önmagamban, nem personális önmagamban. Önmagamban. Nem úgy, hogy majd ott valahol túl van valami. Így nem. Így ez nem igaz. Az önvaló, ami baktaidról származó, különben nagyon jó kifejezés, az átmára alkalmazza, azonban nem kezelhető úgy, hogy azt mondja, hogy az önvaló az valahol. Az önvaló, el kell érni az önvalót. Az önvaló az én önvalóm. Nem ragadhatok meg más átmát, csak az aham átmát. Az ich selbstet. Az egómet, ipsumot. Nem ragadhatok meg más. Csak. Csak én önmagamat. Az önvaló az én önvalóm. Az én önvalóm. Az, hogy az ént is le kell vetni, vannak ilyen. Ezek, ahogyan közönségesen elhangzanak és felfogják, ezek handamandázások. Ez nem így van. Az én ebből akkor szűnik meg, amikor már nincs más. A tapasztalásban én önmagamon kívül, akkor ez a megjelölés, hogy én, megszűnik. De nem úgy, hogy ővé vagy azzá válik. Amikor minden felszívódik ebbe, akkor ez is megszűnik. El kell vetnem az ént. Mi ez? Hát azt, aki elvet, azt nevezem énnek. Különben sem kedvelem, és ebbe sajnos mindenki beleesik, még mindenki, de mindenki, hogy úgy beszélnek az énről, mintha az egy entitás lenne. Az én nem. És nem is lehet azt mondani, hogy az én. Én nem kedvelem, hogyha erről így beszélnek. Az én. Egészen eminens művek is beszélnek így. Egészen eminens művek, egészen eminens volta, ettől nem sérül meg, de ebben a tekintetben ezek a művek sem járnak el helyesen. Ezt nem lehet. Én. Nem az én van, hanem én vagyok. Vannak énségi átélési fokok. Akárhány ilyen van. Mondhatom, hogy 3, 17, végtelen, mindenféle. Vannak ilyen az énségi fokok. Az énség, ez egy legitim kifejezés. Sanszkrit nyelvben ezt vagy ahamaka, vagy ahamika néven említik. Különböző énségi fokok. Ezek az önátélés intenzitásából következő fokok. Amikor a önátélés intenzitása egy fokról egy magasabb fokra emelkedik, akkor bizony, akkor az előző fok meghaladottá válik. Nem szűnik meg, meghaladottá válik. Úgyhogy vesd el az ént. Kifejező, hogy mász fel a fára, vagy nem tudom. Ez egy hülyeség különben. De míg a mász fel a fára, az megvalósíthat, ezt még ráadásul meg se lehet csinálni. Meg se lehet csinálni, ilyen nincs, mert vesd el az ént. Hogyha ilyen a szöveg mégis legitim módon megjelenik, akkor ez régi szöveg, ezen valami egészen mást értettek, és ezt így interpretálni nem lehet. Ezt akkor ennek kell egy gondos interpretálás. Az én elvetése az azt jelenti, hogy egy énségi átélés intenzitásának a meghaladása. Ezt jelenti. Lehet, hogy vannak ilyen legitim szövegek is, de ezt, ha így értelmezem, akkor egy hülyeséget mondok. Akkor ez az nem igaz. Akkor ez nem igaz. Ez egyszerűen nem igaz. Hogy ahogyan például a tudat úgymond kiüresítése nem lehetséges, az élő gondolkozás élővé tételének a megvalósítása előtt, ez nyilvánvaló. Erre valaki azt mondta nekem, hogy de igen, mert Meister Eckhart sem mondja azt, hogy meg kell valósítani előtte az élő gondolkozás, sem rá van a Maharshi. Nem mondta. Miért mondta volna? Nyilvánvalóan az élő gondolkozásnak birtokában voltak. Messze birtokában voltak. Nem ugyanolyan. Szóval gyakran valaki mond valamit, az van, akkor azt meg kell csinálnom. Lelök és megcsinálom. Ez nem így van. Hát az a létfokozat, amiből ez kimondat, ezeket mind én mondom ki mellesleg önmagamnak. Csak úgy mellesleg mondom. De mindegy, ez olyan, mintha valaki mondaná. És ez a valaki mondása, ez nem azon a tudatfokon áll, ami momentán birtokolok. Mondjuk. Lehet, hogy igen, de lehet, hogy nem. Ezt meg kell vizsgálni. Meister Eckhart korában a magas színvonalú emberek, igazán magas színvonalú emberek, lehet, hogy élő gondolkozással születtek. Vagy nagyon kevés kellett. A Maharshiban nagy átélései előtt már valószínűleg ez megvolt. De ez külön műveletként nem is talán. Scaligero, aki egyébként az élő gondolkozással igen sokat foglalkozik, azt mondta, hogy Evolát minden bizonnyal azért nem érdekelte ez a téma, mert benne ez megvolt, nem volt szüksége rá. Ha nem is született ezzel, ez menet közben kialakult. Tehát, hogyha ez tulajdonképpen fennálló állapot, akkor ezt mondja, hogy a gondolkozást akkor ilyennél és ilyennél kell tenni. De milyen gondolkozást? Eckhartnak nem olyan gondolkozása volt, mint amilyen ma a gondolkozás. Ezek nagyon lényeges dolgok. Hogy bizonyos intenciók mire, milyen tudatállapotoknak szólnak. Milyen tudati funkcionális struktúráltságnak szólnak. Milyen intenzitásbeli fokozatnak szólnak. Fokozatból és fokozatnak szólnak. Ezek nagyon különbözőek lehetnek, és erre tekintettel. Tehát visszatérve az alapgondolatunkra. A szolipszizmus nélkül általában a metafizikotradicionalitás, de kiváltképpen a metafizikai megvalósítás, és mindaz, ami ehhez elvezett, iniciáció, proliniciáció, egyébek, ezek tulajdonképpen értelmezhetetlenek kívánnak. Valamilyen jó a leírás, csináld ezt a testeddel, ezt meg azt, és a test az volna, és objektív realitás, tudattól függetlenül és mindentől, és mit tudom én, akkor egészségesebb leszek, és mélyebben tudok lélek. Hát ilyen is, ez is lehet, így is fel lehet vetni a dolgot. De hát akkor olyan mérhetetlenül az alatt maradok, ha így vetem fel, mint amit ez valójában jelent, és jelentenie kell önmagam számára, hogy ezek a megközelítések tulajdonképpen merőben értéktelenek. Merőben értéktelenek. Így is lehet. Van egy ember, ilyen kis zárt valami, én is olyan vagyok, ilyen embereket látok, ugye a külső rátekintés, hangos azt mondja, a bűnbeesés azzal függ össze, hogy kívülről megnézem önmagamat, nek nincs meg a magyarázata. Ez azt jelenti, hogy ha önmagamat bármilyen létezőhöz, a világegyetemhez, vagy bármilyen létezőhöz hasonlítom, akkor okvetlenül tudatilag elbuktam. Bármilyen létezőhöz, a világegyetemhez, egy másik emberhez, bármihez hasonlítom, olyan vagyok, mint abban a pillanatban, ez a kívülről megnézés értelme, hogy önmagamat valamihez hasonlítom. Most én önmagam nem hasonlítok sem. Én nem létező vagyok a létezők között. Csak valamilyen, abban az értelemben vagyok létező a létezők között, ami nem igazán önmagam. És ember az emberek között, igen, az vagyok. De nem lényem mélyén. Ez az, ami nem igazán önmagam. És itt tovább. Emberi személy az emberek között? Persze, hogy emberi személy vagyok az emberek között. De ez az én igazi valóságom? Nem. Nem. Már a saját személy szintjén kiderül, hogy nem. Mert a saját személy az én saját személyem, és abból nincs több, és nincs hasonlítható, és ha még mélyebbre ások önmagamban. Akkor egy teljesen, semmilyen sem hasonlítható. Hát ezt a szót, hogy én, ezt valójában nem vonatkoztathatom önmagamon kívül senkire. Ezt nem mondhatom senkire. Mindenkire mondhatom? Igen, majd ha mindenkit önmagamba, mint egy felszívok, akkor igen. Mikor mindent leválasztotta magamról, akkor egyetemesen visz, és akkor valóban minden. Én, akkor minden én vagyok. Mert akkor így élem át, azért vagyok én. A szolipszizmus tulajdonképpen minden fokozat tisztán követi az önátélést. És ezen keresztül a világátélést is, a létátélést, a világátélést, a létnek, mint létnek, és a létnek, mint létezői létnek, és a világnak az átélését is. És amikor abszolút nincs önmagamon kívül senki és semmi, akkor már nem kell, ezeket tegyük idézve, nem kell azt mondanom, hogy én. Már nem kell. Nem időbeli akkor, ez egy lényeg szerinti akkor. Mert nincs akkor megkülönböztetés. De ahhoz, hogy ne legyen megkülönböztetés, ahhoz át kell mennem a megkülönböztetések fokozatai. Az éles és messze menő és mindenre kiterjedő megkülönböztetések fokozatai. A megkülönböztetés bölcsessége révén érhetem el a meg nem különböztetés, de a megkülönböztetés feletti meg nem különböztetés bölcsességét. Mert a megkülönböztetés alatti állapot az a megkülönböztetés alatti meg nem különböztetés, az minden csak nem bölcsesség. Köszönöm a figyelmet.